Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket, én Mudricki Judit vagyok, és a mai adásunk témája Vörös Sándor Valsz Triszt és Öregek című költeményei lesznek. Beszélgető társaim Chapman Varga Anna és Szekeres Andrea, akik mindketten a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészkarának magyar szakos végzős hallgatói.
Szeretettel üdvözlöm én is a hallgatókat.
Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Anna, először tőled szeretném megkérdezni, hogy mit tudunk a vers keletkezéséről és arról, hogy hol helyezkedik el az életműben.
A keletkezés kapcsán tudjuk azt, hogy 1934-ben valószínűleg a Szombathelyi Kórházban egy esti vizit után vetette papírra a verset a költő. A vers az 1935-ös A kő és az ember című kötetben jelent meg, amely kötetet az irodalomtudomány, míg a vörösi költészet átalakulása, úgynevezett fordulata előtti korszakos sorol. Azonban a Valsz Triszt mégsem illeszthető be egyértelműen a korai, nyugatos hatású vörösi költészetbe. A Valsz Triszt hatásáról, különös hangulatáról, zeneiségéről, komplexitásáról a mai napig születnek tanulmányok, sőt, 2013-ban egy többnapos konferenciát is szenteltek ennek az egyetlen versnek. Bár a költemény keletkezése idején még nem formálódott meg a vörösi költészet totalitás, de már érezhetjük ennek az előszerét a Valsz Triszt sorain keresztül.
Mielőtt folytatnánk a beszélgetést, azt javaslom, hogy hallgassuk meg először ezt a verset Szacsvai László előadásában.
Vörös Sándor, Valsz Triszt. Hűvös és öreg az este, remeg a venyige teste, elhull a szüreti ének, kuckóba bújnak a vének. Ködben a templom dombja villog, a torony gombja, gyors záporok sötéten szaladnak át a réten. Elhull a nyári ének, elbújnak már a vének, hűvös az árny, az este, csörög a cserje teste. Az ember szíve kivásik, egyik nyár, akár a másik. Mindegy, hogy rég volt, vagy nem rég, lyukas és fagyos az emlék. A fákon piros láz van, lányok sírnak a házban, hol a szádról a festék, kékre csípik az esték. Mindegy, hogy rég vagy nem rég, nem marad semmi emlék. Az ember szíve vásik, egyik nyár, mint a másik. Megcsörren a cserje kontya, kolompol az ősz kolompja. A dér a kökényt megeste, hűvös és öreg az este.
Anna, egy klasszikus magyar vers esetében elég furcsa, hogy épp francia nyelvű a címválasztás. El tudnád mondani a hallgatóinknak, hogy mire vonatkozik ez a cím, amit magyarra talán úgy lehetne lefordítani, hogy szomorú keringő?
Igen, a Valsz Triszt magyarul valóban szomorú keringőt jelent, amely több szempontból is fontos jelentést hordoz a vers szövege kapcsán. A szomorúság a versben több szinten is megjelenik. Egyfelől az ősz és az őszből a télbe forduló időjárás és a természeti képek mentén. Másfelől a balladai sűrűséggel elbeszélt, vagyis hát elbeszéltnek vélhető történet mentén érzékeljük a szomorú melankóliát. A keringő pedig a vers elolvasása után nyer értelmet. A keretes szerkesztés, a természet keringőszerű ciklikussága, illetve a megjelenő témák és variációk körkörös táncszerű felvillanásának köszönhetően. A legfőbb, a keringő ritmikus mozgását idéző felvillanó témák és variációk a következők. Hűvös este, a kuckóba bújó vének, elhulló ének, fagyos emlékek, és az ember szíve kivásik. Érezhetünk egyébként némi ambivalenciát is a cím kapcsán, hiszen a keringőt általában vidám események, bálok során szokták táncolni. A vers olvasása azonban egy folyamatos bizsergést kelt, feszültséget bennünk, és ez a bizonytalanság már a címnél elkezdődik.
Igen, és ez talán nem is meglepő, hiszen mindannyian egyetértetünk abban, hogy Vörös Sándor géniuszának egyik sajátos megjelenése éppen verseinek már-már valószínűtlen zeneiségében rejlik, illetve ezek a zeneiség sokszínűségében. Ebben a versben szerinted hogyan érhető tetten a zeneiség?
A költő a Valsz Triszt megírása idején kezd el különböző zenei struktúrákra írt versekkel, a zenei szerkezetek poétikai átértelmezésével foglalkozni, amiről egyébként Babits Mihálynak is beszámol. 1933-ban, vagyis akkor tájt, amikor a Valsz Trisztet komponálta, írt a csöngéről Babitsnak, hogy a szvit és a szimfónia kidolgozásával már el is készült. A Waltzrist zenei rondó formában íródott, és ez nem összetévesztendő a költészeti rondóval, amely egyébként népszerű versforma volt a reneszánszban. A zenei rondóról így vall a költő, amely idézetet ki is írtam magamnak. Elsősorban a zene kompozíciós formái, amiket szívesen használok. A szonáta forma, a rondó forma, mármint a zenei rondó. Ennek semmi köze, vagy csak nagyon kevés köze van a rondó nevű versformához. Szóval a zenei értelemben vett rondó, a kiszélesedett dalforma, a szonáta forma olyan, amit állandóan használok. Ugyanígy ezeknek a tágabb alakját, a szimfónia formát is. Annyit még a kompozícióról, hogy a Waltzrisztben a következőképpen valósul meg. A zenei rondó az A, B, A, B, A fölépítést követi, az A versszakok sorai 8 szótagosak, a B versszakok sorai pedig 7 szótagosak. Az A elem témái a B elemen visszatérnek. Nagyon szépen ismétlődnek, további variációkra bomlanak, keringőszerűen meg-megvillannak. A zeneiséghez és a könnyed, szinte magával sodró hangzáshoz továbbá hozzájárul a négyes trochaus és a negyedfeles jambusok váltakozása, a páros rímelés, valamint egy nagyon érdekes alakzat, az úgynevezett paronomázia is.
Talán nem véletlen, hogy Lator László viszont azt a kérdést teszi fel, hogy kinek is jutna eszébe a Waltzrisztben gondolati fogalmi bázat keresni, amelynek történet és cselekmény helyett sokkal inkább hangulata van. Lator László ezt a költeményt egy tömény, hirtelen mámort adó, erős, szeszes italhoz hasonlítja. Anna, szerinted mi adja ezt a különleges hangulatot ebben a versben, és ha a hangulaton túl mégis megpróbálunk jelentésréteget keresni a versben, akkor mire pukkanhatunk?
Igen, azt gondolom, gyakori olvasói élmény, hogy ez a sodró lendületű, különleges zeneiségű és hangzású szövegben megsejtünk egy mozaikokból összeálló történetet. Én is azok közé tartozom, akik nem tudták és nem tudják úgy olvasni ezt a verset, hogy ne érezzenek bele egy baladához hasonló, sűrű, redukált módon hézagosan elmesélt történetet, függetlenül egyébként attól, hogy vajon volt erre bármilyen szándék a költő részéről, vagy sem. De ez a történet egyébként olyan finoman, villanásszerűen, töredezetten van jelen, hogy csak a vers végigolvasása után áll vagy állhat össze az olvasóban. Megpróbálom összefoglalni ezt a történetet. A vers egy ősi toposszal, az ősz képeivel indul. Hűvös és öreg az este, fúj a szél, vége a szüretnek, az idősek is bentebb húzódnak, télbe fordul az idő. A baladai történet a vidám szüreti időszak végével indul, amikor már nincs énekszó, hűvös remegés járja át az ember testét esténként. A második szakaszban a kép kitárul. Gyors záporok jönnek, és rálátunk az egész falura, a ködös templomtoronyra és a körülötte lévő rétegre, mezőkre. Ha a baladai történet folytatásaként tekintek erre a második szakaszra, akkor valaki, aki az első szakaszban konstatálta a vidám szüreti időszak végét és a hűvös esték megérkeztét, most a második szakaszban mozgásban van. Valahová megy, elhalad esetleg a templom mellett, érinti a réteket, hallja a zörgő faleveleket a cserjéken, bokrokon. Talán valakit meglátogatott az este árnyai között. A harmadik szakasz a második mozgásos versszak után mint egy szemlélődésként hat. Egyfajta konklúzió az első két szakasz az eddig történtek alapján. Mindegy, hogy az örömteli dolgok, akár például a vidám szüreti események mikor történtek, ha a közelmúltban voltak is, mivel most már csak fagyos, fájdalmas emlékek maradtak belőle. Kifejezetten jelentéses és különös az ember szíve kivásik sor. A kivásik ige, különösen a szívünkkel kapcsolatban, nagyon szokatlan, költői módja a szomorúság, a hiány, a fájdalom kifejezésének. A negyedik szakasz talán a legrejtélyesebb. Egy izgalmas költői képpel indul, a fákon piros láz van. A piros láz az őszbeforduló fák metaforája, és egyben előrevetíti, megsejtett valami drámai történést. A vers feszült hangulatát egy további szintre emeli. A piros láz folytatásaként meg is jelennek a síró lányok. Miért sírnak a lányok a házban, és vajon kik ők? Az eddigiek során nem volt említés róluk, és később sem lesz. A balladai narratíva mentén haladva ezek a lányok lehetnek a szerencsétlen helyzetbe került lány, aki egyébként a főszereplőnk, és aki az előző szakaszokban szüretelt, mozgásban volt és szemlélődött, és a többi lány valószínűleg az ő nőrokonai lehetnek. Az utolsó, ötödik szakasz zárja keretes szerkezetbe a verset. Ismét elhangzik, hogy hűvös és öreg az este, ezáltal a keringő, mint egy újraindul, visszatérünk a kiinduló ponthoz, az élet és a természet ciklikusságának megfelelően ott végződik a vers, ahol elkezdődött. A baladai történet végső mozzanata pedig a dér a kökényt megeste kulcsmondat, amely a megesett leány szimbolikus, már-már népdalokra emlékeztető kifejezése. A leány tehát várandós, egy új élet születik, és ezáltal igen, a ciklikusság befejeződik legalábbis, újraindul a természet is, újraindul az élet.
Nagyon köszönöm, Anna, hogy megosztottad velünk a vers kapcsán támadt gondolataidat, és André, most hozzád fordulok, és azt javaslom, hogy térjünk át Vörös Sándor Öregek című versére, amely a Wall Street-hez hasonlóan egész fiatalon, 16 éves korában keletkezett, de ez utóbbit Kodály Zoltánnak ajánlotta a költő. Mit lehet tudni az ő kettejük kapcsolatáról?
Engedd meg, Judit, hogy a kérdésedre válaszként a zeneszerzőtől egy gondolatot idézek. A vers 1928-as megjelenését követően Kodályt arról kérdezték egy interjúban, hogy hát mit szól a névre szóló ajánláshoz. Őt idézem most. Még nem ismertem, mikor a Pesti Hírlapban megjelent az Öregek az ő arcképével. Akkor még diák volt, diáksapkás képe volt. A vers mindjárt megkapott, mert ritkán hallani ilyen őszinte érzést, és főleg fiatal embertől az öregek iránti szánalmat. Eddig tart ugye az idézet, vagyis Kodály tulajdonképpen az akkor számára még ismeretlen szerzőnek egyből a fiatal korát, az érettségét, az idősek iránti együttérzését emelte ki. Egy másik alkalommal pedig azt nyilatkozta a vers kapcsán, hogy a magyar ritmus emlékek hagyományát, a magyar vers és a magyar muzsika közti kapcsolat meglétét értékelte benne a legjobban. Néhány évvel később ezért az Öregek című vers szövegére egy nagyon szép kórusművet is komponált, ekkor kezdődött a barátság a költő és a zeneszerző között, amely közel 40 éven át tartott. Kodály számos vörös verset zenésített meg, Vörös pedig Géniuszok anyájas címmel írt versében állít emléket a zeneszerzőnek, akit egyébként mindig a mestereként emlegetett.
Bár zenei kísérlet nélkül, de azt javaslom, hogy most hallgassuk meg az Öregek című verset Fazekas Katalin előadásában.
Vörös Sándor, Öregek. Kodály Zoltán mesternek. Oly árvák ők mind az öregek. Az ablakból néha elnézem őket, hogy vacogó szélben, gajjal hátukon, mind cipekednek hazafelé. Vagy tikkat nyárban a tornácon, hogy üldögélnek a napsugárban. Vagy téli estén kályha mellett, hogyan alusznak jó ízűen. Nyújtott tenyérrel a templom előtt úgy állnak búsan csüggeteg, mint hervat őszi levelek a sárga porban. És ha az utcán bottal bandukolnak, idegenül néz a napsugár is, és oly furcsán mondja minden ember. Jó napot, bácsi! A nyári nap, a téli hó, őszi levél, tavaszi friss virág mind azdalolja az ő fülükbe. Életkatlanban régi étek, életszekéren régi szalma, életgyertyán lefolyt viasz. Téged megettek, téged leszórtak, te már elégtél, mehetsz aludni. Olyanok ők, mint ki utazni készül, és már csomagol. És néha, hogyha akkezük játszik egy szőke gyerek fejen, tán fáj, ha érzik, hogy e két kézre, dolgos kezekre, áldó kezekre senkinek sincsen szüksége többé. És rabok ők már, egykedvű, álmos, leláncolt rabok. 70 nehéz év a békó karjukon. 70 év bűne, baja, bánata. 70 nehéz évtől leláncolva várják egy jóságos kéz, rettenetes kéz, ellentmondás nem tűrő kéz parancsszavát. No gyere, tedd le!
Oly árvák ők mind az öregek, így kezdődött ez a vers, és már ez az első különálló sora is azonnal az egyedül létre, az ember magára maradottságára utal. Szerinted egy 16 éves fiatalnak honnan van bajon ez a tudása az idős emberekről, honnan ez az együttérzés irántuk?
Ugye, nagyon jó kérdés, ez bennem is felmerült, hogy vajon honnan tudja egy alig több mint 15 éves gyerek, hogy ez az öregség, ez egy magányos állapot, hogy ez a magányos állapot mennyire fájó. Honnan tudja, hogy milyen lelkitusát jelent egy embernek idős korában beletörődni kiszolgáltatottságába. Dr. Felszegi Sára, aki évek óta kutatja, hogy egy betegség vajon lehet-e egy irodalmi műnek az ihlet forrása, és fel lehet-e tárni egyáltalán az alkotó betegségét a művein keresztül, Vörös Sándor kapcsán is készített egy ilyen tanulmányt. Ebben azt írja, hogy az idős emberekkel való mély együttérzése két dologból fakadhat. Egyrészt abból, hogy Vörös gyerekként is már az idős emberekkel kapcsolatos tapasztalatait a 30-as évek Magyarországán szerezte, amikor még erősen élt a hagyományoknak a tisztelete. Másrészt gyerekkorában nagyon sokat betegeskedett, így aztán elég korán megismerte a betegségtől, a haláltól való félelmet. Egyedüli gyermek volt, aki gyakori betegsége miatt nem is tudott nagyon iskolába járni, hát szinte magántanulóként végezte tanulmányait, így aztán az egyedül létet és a magányt is elég korán megtapasztalta. Vörös tehát könnyen felismerte sors közösségét az idős emberekkel, akik pontosan oly árvák, ugye, ahogyan a vers első sora is megfogalmazza, mint ahogyan saját magát is érezte. Felszegi doktornő szerint azonban az sem zárható ki, hogy Vörös már gyermekként is rendelkezett az úgynevezett öregkor bölcs szívével, amire az öregekhez hasonlóan több más fiatalkori verse is enged utalni.
Amikor először halljuk ezt a verset, ez az időskori bölcs szív talán leginkább azokban a képekben jelentkezik, amelyet a vers beszélője a líraién lát. Segítenél felidézni néhány ehhez hasonló költői képet?
Egészen beszédes képekkel vonultatja fel az élet ciklikusságát szimbolizáló évszakokat, a már pihenésre vágyó testtel a telet, az elmúlást megidéző sárga porba hullott hervat levelekkel az őszt, a fáradt egyhangúsággal megélt tikkat nyarat és hát a megújulást hozó friss virágokkal a tavaszt. Az öregekre pedig hol szeretetteljes, hol keservesen szép, olykor egészen megrendítő metaforákkal utal, akik magányos vándorként céltalanul az utcán bottal bandukolnak, akik csak úgy állnak búsan csüggeteg, mint hervat őszi levelek a sárga porban, máskor pedig igába hajtott állatokhoz hasonlóan cipelik rabként a sorsukat, a gondjukat, a fájdalmukat. Hát tulajdonképpen erre is utal a 70 nehéz év a békó karjukon sora is. De az is érdekes, ahogy szinte filmszerűen egymásra épülő képkockákon gyakorlatilag különböző helyzetből figyeli meg, és mindig újabb és újabb érzéseket egymással rétegezve mutatja be azt, hogy mit jelent öregnek lenni. Először csak az ablakból nézi őket, ahogyan a vacogó szélben gallyal hátukon cipekednek hazafelé, ahogyan fájó csontjaikon átengedve a nyári napsugaraknak a melegét a tornácon üldögélnek, és ahogy aztán téli estéken a kályha mellett jó ízűen alusznak. De látja őket az utcán bottal bandukolni, és a templom előtt, ahol kinyújtott tenyerükkel, talán tényleg csak egy vigaszt nyújtó szóra várnak. De még ha meg is érkezik ez az egy-egy szó jó napot bácsi formájában, valahogy az is nagyon távolról, nagyon legyőzhetetlen távolságból érződik számukra, éppen úgy, amilyen idegenül néz a napsugár is már rájuk. És tulajdonképpen ebben az egyszerű köszönésben, ebben a szelíd megszólításban ott lapul valamiféle furcsaság, valami idegenség, valami kéretlen és talán bántóan őszinte részvét. Részvét egyrészt a fiatalságuk elvesztéséért, és részvét az utolsó napjai közelettéért. És aztán innentől kezdve szinte lüktetni, zakatolni kezd a vers, egyre ingerültebb ritmusok váltják, fokozzák egymást, mert ők az üres katlamban a régi étek, a szekéren a régi szalma, a gyertyán a lefolyt viasz, akiknek a testét már megette, szétszórta, elégette, mindaz a megpróbáltatás, amit életnek neveznek. Érdemes megfigyelni ezeket az igéket, megettek, leszórtak. Elégtél. A múlt idejükkel és az igekötőikkel a végérvényesen befejezett életre utalnak. A megettek, leszórtak ige többes száma pedig egyben talán arra a társadalomra is utal, amely magából, mint egy kivetette, kirekesztette őket.
És hát ezt a felismerés zárja az szinte kíméletlenül hangzó mehetsz aludni sor is, mintha csak egyetlen feladatuk maradt volna már az öregeknek, mégpedig azt, hogy felkészüljenek a legutolsó utukra. Andi, hogyan jelenik meg a versben az utazás és annak a vége, a halál?
Nagyon érdekes megfigyelni tényleg, hogy hogyan változik a versben az idős embereknek a szerepe. Az elején ugye még a társadalom árváiként említi őket, majd az utazni készülők képében jelennek meg, akik hát az utolsó útjukra csomagolnak. A végén pedig, amikor már az élet rabjaiként említi őket a versszöveg, kiderül, hogy valójában a megnyugvást hozó, engesztelődést ígérő halállal való találkozásra készülnek. Erre utalnak egyébként az utolsó soroknak az ellentétei is, mint például az egyszer jóságos, máskor rettenetes kéz, de ott sejlik ez a halál az ismétlésekben is, a 70 nehéz év, a leláncolt kéz ismétléseiben. Aztán megjelenik a halál az alliteráló B kezdőbetű szavakban, a békó, bűne, baja, bánata kifejezésekben. És hát ott van az utolsó leheletet kifejező, elbetűt tartalmazó, álmos, leláncolt ellentmondást szavai mögött is. És aztán, hogyha megfigyeljük a vers legvégén, ismét ott áll magányosan, önmagában tördelve egyetlen sor, egyetlen megszólításként, amely még utoljára hozzájuk szól, egészen pontosan így, no gyere, tedd le! és ez már valóban a halálnak a szólama. Az érkező halál motivuma azonban mégsem negatív értelemben, nem egy váratlan, nem egy ismeretlen esemény formájában mutatkozik meg, hanem tulajdonképpen egy végső búcsúzásként az élet utolsó, keserű éveitől, amely most már békét hoz a szívbe, amely megnyugvást ad a testnek és a léleknek. A vers ritmusát és drámai zeneiségét egyébként nagyon szépen visszaadja Kodály Zoltán fentebb már említett zeneműve, amelyben az öregek sorait zenésítette meg. Ha a kedves rádió hallgatóink tehetik, keressenek rá bátran az interneten erre a felvételre. Érdemes meghallgatni Strauss Kálmán vezényletével, a Magyar Rádió énekarának érzékeny, nem egyszer torokszorító, fájdalmasan szép előadásában is.
Andi és Anna, mindkettődöknek nagyon köszönöm ezt a mai rendkívül izgalmas beszélgetést. Kedves hallgatóink, Önök Vörös Sándor verseiről szóló beszélgetésünket hallották a mai adásban, beszélgető társaim Cseppmann Varga Anna és Szekeres Andrea Pázmány Péter Katolikus Egyetem végzős hallgatói voltak. Kérdéseiket, hozzászólásaikat az ékezetek nélküli tujásé@mariaradio.hu e-mail címre várjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké,
amen!
Tojás éj. Beszélgetések a magyar költészetről. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszékének és Modern Líra Történeti Kutatócsoportjának műsorát hallották.
Mária Rádió. Ismerd meg magad. Önismereti műsor Szabó Tamással, az Enneagram bölcsességéről.